családi élete és a hétköznapjai is, illetve az is egy nagy szó, hogy az ő életéről szólhat egy film, vagy szólhatott egy film, a küldetés, amit gondolom többen láttak már a jelenlevők közül, ami önmagában egy bizonságtétel. Akármikor, amikor ő megszólal, akkor a szavaira figyelhetünk. És most arra kértük, hogy a március 15-ét, illetve ami ennek kapcsán eszébe jut, illetve továbbadni kíván, azt hozta meg velünk. Úgyhogy át is adnánk a szót. Köszönjük szépen!
Szervuszok, üdvözlök benteket! Látom, majdnem mindenkinek idősebb vagyok, úgyhogy tegezni foglak titeket. Nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen alkalomra egy nem szakembert, hanem laikust hívtatok meg, mert mondom, március 15. alkalmából egy történést, vagy költőt, vagy írót kellett volna meghívni, de hát nyilvánulnak most szerte mindenfelé előadnak és meghívottak, úgyhogy köszönöm a meghívást. Nekem is vannak gondolataim 1948-al, szabadsággal kapcsolatosan, hogy aztán ezek mennyire helytállóak, mennyire nem, azt nem tudom, de a világban minden mindennel összefügg. Az életem úgy alakult, hogy kényszerültem azzal foglalkozni, hogy mitől van a felbátorodás. Mitől van az elgyávolás? Tudnélik, szerettem volna eredményes jó versenyző lenni, és az eredményességnek feltétele az, hogy az ember, amit cselekszik, azt ne elgyávult, hanem felbátorodtan csinálja, mert az elgyávult ember alkalmatlan arra, hogy azt hozza egy versenyen, amire egyébként képes. Elől is vannak még székek. 1, 2, 3 szék. Tehát a nemzetek is viselkednek, valahogy van történelmük. Nemzeteken belül vannak felbátorodások, elgyávolások, és ennek nyilván van egy bizonyos hányad, amit ki lehet a történésznek így dekázni, grammozni, hogy ez ezért van, meg ezért van. Az össztársadalmi mozgatóerőket felfedezték emberek. De én csak onnan tudok elindulni, ami az én személyes tapasztalatom, csak arról tudok beszélni, és tulajdonképpen, ha meghívnak valahová, akárhonnan is indulok el, mindig a végén odaérkezem ahhoz a gondolatsorhoz, amit szinte olyannak lehet tekinteni, hogy felteszem a levet és elmondom. Nekem nincs olyan széles repertoárom, mint például Nemeskülcsi tanár úrnak van, vagy lenne, ha őt meghívnátok. 12 este tudna másfél órát beszélni egyfolytában, úgyhogy egyszer sem ismételné magát. Ezért van gyakén úgy, hogy 12 különböző helyre megyek, és ugyanazt mondom. Az újszülöttnek minden vicc új, ha van valaki közöttek, aki korábbi előadásomat, vagy élménybeszámú jellegű eseményen rész volt, ahol én voltam az előadó, az biztos fog hallani ismétléseket, elsősorban beszámolom monológom második felében. 1848. március 15-ét, illetve 48-49-es forradalmat miért ünnepeljük? Miért olyan nagy ünnep számunkra? Szerintem azért, mert elbukott forradalomra van szó, vérbefolytott forradalomról, mert a nemzetünk az akkori lelki állapotát ünnepli, minden életszakaszban azóta is. Nyilván hát 67-ig nem lehetett annyira könnyen megünnepelni, de azóta mindig meg lehet ünnepelni. Mert akkor a nemzetből az elgyávultság elmúlt, és valami felbátorodás történt. Ezelőtt 3 héttel találkoztam egy emberrel, aki elmondta, hogy előadó vagy volt legalábbis a jogegyetemen, és ott minden évben elmondta azt a történetet, hogy van egy immáron ismerős lengyel író, újságíró barátja, aki járt országokba mindenfelé, és az uralkodóknak a történet, illetve a megbukott rendszereknek a történetét, annak a megbukásának a történetét próbálta megkeresni, a dolgok mélyre menni. És ez az ember azt mondta, vagy írta is valamelyik könyvbe, hogy a nagy fordulat minden nemzet életébe akkor indul meg. Mindig egy ember elkezd nem félni. És elmondta, hogy hogy volt Iránban, amikor a Reza Pahlavi, aki talán már császárnak is neveztett, vagy korlászatta magát, majdnem, tehát ő volt a nagy diktátor Iránban, Khomeini alatt, azzal még Párizsban, vagy Franciaországban, dekkolt valahol, mert oda száműzték, és a Pahlavinak a rendőrsége megszokta, ha összejöttek valahol tüntetni emberek, akkor a rendőrőrsről kiparancsoltak egy rendőrt, géppisztolyjal is ráordított mindenki, hogy most már takarodjatok. És az emberek eltakarodtak. Egy ilyen alkalommal ugyancsak tüntettek valami miatt, nem tudom mi miatt. Nyilván valami vallási alapú tüntetés volt, valakit megbántottak, vagy valami szentséggyalázást vétett el valaki, és kijött a rendőr, mondták neki, hogy Ibrahim, vagy mit tudom ki, menjél, intézkedj. Oda ment a géppisztolyával, és mondta, hogy na, takarodjatok haza. És a takarodó vezényszóra egy ember ott maradt, így, szembe a rendőrrel. Az héten nem tudta, mit kell csinálni. Visszaszaladt a rendőrségre, kijöttek többen, valahol felsorakoztak, vagy épületnek a tetején, és a jónét nem mozdult. Először elkezdtek a levegőbe lőni, aztán az emberekbe lőni, és két hét alatt megbukott Reza Pahlavinak a hatalma. Lehet, hogy 3,5 hét volt, mindegy, 2 hét alatt megbukott az egész rendszer. Tehát, akkor, amikor egy emberben félelem van, amikor úgy érzi, hogy veszíteni valója van, addig alkalmatlan arra az életre, amelyre tulajdonképpen teremtve van, illetve lenne. Azért mondom ezt, hogy nekem nagy élmény volt ezt hallani, mert egész életemben ez volt a küzdelmem. Az elgyávulásaimnak és a felbátorodásaimnak a története szerint az egész pályafutásom. Nagyon sokszor volt az, hogy külsemmikor egy vagy két világbajnokságot nyertem, utána itthon azt várták tőlem, hogy na, a harmadik, na most balcolkál, na, nyersz, vagy buksz lefelé, már mész lefelé. Tehát olyan volt a helyzet, hogy én nekem tulajdonképpen nem volt nyerési lehetőségem, nek a megőrizni az első helyet, az volt, hogy nullszaldós leszek akkor. Értik ezt? Nullszaldós, ugyanaz, hogy tavaly, kész, jó van, akkor rendben van, egy év hosszabbítást kaptál. Tehát csak veszíteni valóm volt tulajdonképpen, mert hogyha nyertem volna, én lettem volna a legkevésbé boldog. Ha veszítettem volna, nem első vagyok, akkor én lettem volna a legboldogtalan, mert nekem csak veszíteni valóm volt. Az mögöttem lihegtek, jöttek század, azok meg tudták, hogy nekik a nyerés meghozza a boldogságot, illetve azt hitték szegények, mint én is hittem korábban, hogy a nyerés meghozza a maradék a boldogságot. Tehát ameddig az ember úgy érzi, hogy veszíteni valója van egy ügy kapcsán, alkalmatlan arra, hogy jól végezze a dolgát. Egy állapotra vagyunk teremtve, amire Jézus azt mondta, elközelített a mennyeknek országa. Az nem arra, amire érem a nyakba, nem Mercedes, nem egy felépített ház, vagy Józsinak a keze, vagy Gizinek a keze, vagy Mercedes, az ő ajándéka, az Istennek az ajándéka az ember felé, az a lelki állapot, amelyben nincs félelem, nincs tanástalanság, és amelyben, ha az ember benne van, egész másképp hat a környezetére, mint enélkül az állapot nélkül hat. Ezt mindenki tudja, szokták mondani, aki nem fél, az félelmetes. Itt van a forradalmaknak is érdekessége, hogy egyszer csak egy ember nem fél, és a felbátorodás ugyanúgy ragadós tud terjedni, mint a gyávaság. Az ember bele van oltva az, hogy szeretne boldog lenni. Ez közhely, ezt mindenki tudja. Boldogtalanságra nem vágyik senki se. De, amikor azt mondja, hogy hát bizony boldog szeretnék lenni, ez természetes, ki sem mondom. Csak az az állapot, amire teremtve vagyunk, az nem elképzelhető körülmény. Az a boldogság, amit ez a szó takar, amit még a nyolc boldogságban is ott van, boldogok a lelki szegények, boldogok a szelidek, stb. Az eredeti görögben az a szó szerepe a boldog helyén, makariosz, aminek más a jelentése, mint a magyarban, a boldog. Jelent egy állapotot, amelyre jellemző a készenlét állapota, az alkalmasság állapota, valami olyan természetű feszültség, amely szükséges, de nem fárasztó, amelybe valaki rendeltetésszerű használatban kopik. Valami alkalmasság állapota, valami felettartózkodás állapota, amely állapotban az életünk eseménye, a sorsfordulók nem befolyásolják ezt a felette tartózkodást. A méltóságnak valamilyen hány, de semmiképpen nem büszkeség, nem gőg. És ez nem olyan, amit el lehet képzelni. Mert ha el lehetne képzelni, akkor már nem az lenne. Ha az ember belekerül, akkor mondja azt, hogy hoppá, ezt kerestem, ez hiányzott nekem, most tudom. Nem elképzelhető. Forradalmakkal is így van. Én 56. Budapesten éltem át, én 56. júliusában kerültem Budapestre, itt november 3-áig Budapesten voltam, 4-én elmentem Debrecenbe, és ott letartóztattak, mert véletlenül a forradalmi találásra mentem be november 3-án este aludni, mert mentem haza Nyíregyházán, másnap letartóztattak, és 3 napot benn voltam egy orosz laktanyában, szorosan bezárva 16 ember egy egész kicsike szobába. Tehát én átéltem 56-ot. Aki azt mondja, hogy a mostani körülmények olyanok, mint akkor voltak, most megszabadultunk, nem igaz. Ez hamisítványa a legjobb esetben, de még az se, annak a körülménynek. Aki azt átélte, azt tudja, hogy nem olyan állapot, amit el lehetne magyarázni valakinek. Hogy ilyen volt, vagy olyan volt érdés, vagy körüljárni esetleg lehet, de még az se nagyon. Amikor sok ember annyira azonos, annyira baráttá válik, mindig az idegen is, az nem lehet elmondani, mint ahogy nem lehet elmagyarázni senkinek, hogy milyen az alma íze, ha soha nem kóstolta. Lehet mondani, hogy olyan egy kicsikét, mint a körte, de alakja egy kicsit más, egy kicsit savasabb, de van azok közül, ami nem annyira savas, és van a Jonathan, az is egy kicsit más, nem lehet elmagyarázni. Aki benne volt, az tudja. Tehát vonatkozik erre a felbátorodás állapotára is az, hogy csak erre a bizonyos állapotra, amelyre teremtve vagyunk, amely össznemzeti szinten megjelenik a forradalmakban, aki benne volt. Sokszor volt, azt mondtam, hogy nagy elvárás szakadt rám az ország részéről, hogy nyernem kell. És ez a nagy elvárás engem agyonnyomott. Mert nem azt figyeltem, hogy mit kell akkor is ott tenni abban másodpercben, hanem azt, hogy a tevékenység mi lesz a következménye. Tehát nem azt néztem, vívásztál például, hogy most mit kell csinálni ezzel emberrel, hanem melyik lámpa fog kigyulladni. Hát majdnem a lámpát néztem, csak nem az ellenfelet. Mivel ment egy darabig jól a vívás, és egy idő után éreztem, ha ilyen jól megy tovább, még vagy 2 órán keresztül, mint a 14 órány vívás, még vagy 2 órát így, akkor megnyerem a világbajnokságot. Ebben a pillanatban megcsillant az aranyérem, amikor megcsillan az embernek a nagy remény, hogy ez te teljesülni fog, hogy ez a vágyam teljesül, abban a pillanatban az ember össze-vissza zavarja a mozdulatainak. Vannak ilyen úgynevezett dinamikus sztereotípek, egy mozdulatsor, amelynek az egyiknek a vége a másiknak a kezdetét kiváltja, és mit tudom, hosszú mozdulatsor. Ezek összekuszálódnak. És az ember hirtelen nem lát, nem hal. Össze-vissza kell cselekedni. És elért olykor olyan szintet ez a se kép, se hang állapot, ez a süketség, ez a vakság, ez az alkalmatság, hol szúrtak meg, ez, tudom, de hol szúrt, hogy szúrt, nem lát az ember nagy, akkor már ebbe a nagy nyerésvágyba. Megvakul az ember a reménytől, hogy ez teljesülni fog. Biztos ti is értétek már át, hogy lehetőség, állás, lakássere, Gizi keze, vagy Lajosnak a keze, elkezd másképp viselkedni az illető, akinek úgy érzi, hogy ha ez meg lenne, akkor életem végéig maradéktalan boldog lennék. A teljességet élném át. Tudom, ez kell nekem. És meghűl az ember. Férfi és nő közötti viszonylatban ez van. Ha egyszer valakinek borzasztóan hiányzik valaki, férfinek, nőnek, akkor az, aki nagyon el van varázsolva a vágytól, nagyon kellnek, érzi, hogy enélkül a halál inkább, akkor az üldözött fél ezt mindig észreveszi. Szóval kezd gyanús lenni valami, mert az üldözött fél jól ismeri magát, és tudja, hogy ő nem Isten. Tudnilik, mindenkinek az az Istene, akitől a teljes és maradéktalan boldogságot reméli. És én azt vettem észre ezekben a hamis istenekben. Az ember szükségszerűen, törvényszerűen csalódik. Eléri, megkapja, nagyon boldog vele, aztán emlék egy hét, egy hónap, három hónap, szerelembe egy kicsit lehet tovább, és aztán ott áll télvizén törbe nélkül. Tehát szükségszerűen csalódik az ember azokba a célokba, amelyek ilyen maradéktalan boldogság forrása gyanánt vannak az ember lénye mélyén nyilvántartva. Amint a csalódás megtörténik, abban a pillanatban fordulat áll be az ember életébe. Amint nekem összejött ez a nagy csőd a példavívásnál, azt mondtam, hogy nem megy. Ennyi bosszankodást nem ér meg az egész. Ha engem valaki azért szeret, mert én világbajnok vagyok, vagy olimpiai bajnok vagyok, az egész szeretet nem ér semmit, mert engem kell szeretni, nem az olimpiai bajnokot. És nem érdekel. Nem vagyok hajlandó bosszankodni, nem vagyok hajlandó drukkolni. Valami az ember lényemén elpattan. Az elpattanásnak az a lényege, hogy én mindent megtettem. Semmi rosszat nem csináltam, és mégsem megy. Mit tett? Ki tett nekem szemrehányást? Mindent megtettem, tisztátlenes közt nem használtam, nem megy, kész, magam részéről befejeztem. Ilyen rosszul akkor is tudok vinni, hogy behunyom a szemet, és így csinálok. Nem érdekel. Vívok tovább, de nem érdekel. És ebben a pillanatban minden elkezd menni, mint a karikacsapás. Vége a fél, nincs veszíteni valóm. Gyere szép apám, mondja az ember, a gyönyörű, nagy, szőke, amerikai. Gyere, még jöhetsz közelebb. Szekond, bele a hasába, adj egy ötös komán, menj vissza, gyakorolj. Persze, mert nem mondja el. Nem mondja ki, benne van az emberbe ez. Valami felszabadultság, valami derül. Nem függ a boldogságom attól, hogy adom a találatot, vagy kapom a találatot. Megszúrnak, gratulálok Jimmy, vagy akármi. Jó van, felette mindennek. Lebegés. Én azt vettem észre, hogy ha az ember végül is, tehát csalódik önmagában, és nem tudja megoldni az életét, és bemondja azt, hogy elkészültem, lemondtam a vágyott célról. A lemondás pillanata a fordulat. Ha valaki lényének a lénye mélyén megürül a hely, vagyis hamis Istent már nem imád, nem reméli a maradéktalan boldogságot valakitől vagy valamitől, abban a pillanatban megül a hely lényünk mélyén az Isten számára, aki az egyedül jogosult arra, hogy azt helyet elfoglalja. A közlekedények egyszerűségével, természetességével és sebességével elfoglalja az őt megillető helyet. És ő rögtön, nem másnap, vagy egy hét múlva, rögtön fizetni kezd. Az ő fizetőeszköze, amit mondtam, nem aranyérem, ez vagy az, hanem az a lelki állapot, amelyre teremtve vagyunk, amelyben minden megváltozott. Erre mondja Jézus, elközelített a mennyeknek országa. Ezt az állapotot kell keresni. A keresésnek a mechanikus módja az. Mindent megtenni, ami tőlem telik. Ez az egyszerűbb. Ez valami gyakorlati tevékenység. A nehezebb az, tisztátlan eszközt nem használni. Óriási szívó ereje van most annak, hogy tisztátlan eszközt is kezdjek használni, hiszen az emberek 90-valahány százalékában nem is vetődik fel, hogy tisztátlan eszközt nem szabad használni. Ennek nehéz ellenállni. Mert az ember 10 az 1-hez van, 20 az 1-hez van, 100 az 1-hez van. De enélkül meg nem megy. De ha ez megtörtént, akkor jogosítvány lesz az embernek az Isten elé állni, és azt mondani, Uram, én mindent megtettem, ami tőlem tellett. Tisztátlan eszközt nem használtam, de ígéreted szerint most te következel. Számon lehet kérni. Mivel ő annak az állapotnak az elnyerésére, amelyre teremtett bennünket, semmi feltétele nincsen, csak a hűség. Nem az eredményesség, nem a sikeresség, csak a hűség. Jézus teljesen eredménytelen volt. A tanítványok elkotródtak, eltűntek. Nők oda mertek menni. János volt ott egyedül. Eltűntek, nincsenek, nem voltak ott. Féltek ott lenni, csőd volt az egész élet ezen az alapon. Minden becsődött. De a hűséget produkálta Jézus a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. És ez volt a győzelem. Mindent megtett, semmi nem sikert. Ugyanez élet Nobel-díjas írás Hemingwaynek az Öreg halász és a tenger című könyve. Három napig kínlódik az öreg halász, a cápák lerágják a 3 méteres makréljáról az összes húst, megérkezik a kikötőbe, nem káromkodik, nem bosszankodik, akkor szeret volna a Nobel-díjas írás, ha a makrélát kiúzza, felszereteli és a piacon eladja. Csak így lehetett, mindent megtett, semmi nem sikerült, és nem bosszankodik, hanem hazamegy, és arról álmodik, hogy az oroszlának a sivatag szélén járnak, és hogy van ez. Tehát nem a sikeresség, csak a hűség. Ha a hűséget mi produkáljuk, akkor az Istennek muníciót szolgáltatunk arra, hogy azt akkor lője ki, és oda, ahova akarja. Nem lehet feltételt szabni, hogy Uram, én cselekszem, én csinálom a dolgot, hűséges vagyok, de csak akkor, ha mond valamit, hogy akkor vagyok hajlandó hűséges, de azért az anyósomnak a trabantját írjuk a nevemre, vagy valami ilyesmi. Nem. Nem megy bele az alkuba. Így József Attila egyik versében így van, nincs alkú. Én hadd legyek boldog. Másképpen akárki meggyaláz. Megjelölnek pirosló foltok, és elissza nedveimet a láz. Vagy ha a boldogságot, vagy azt az állapot, amit magyarban boldognak mondunk, szigorúan az alkú nélkülség körülményéhez köti. Ugyanígy cselekszik az Isten. Nincs alkú. Nem lehet feltételt szabni neki. Tehát ebbe az állapotban, amikor az ember cselekszik, de nem számol, hogy van haszna, nincs haszna, ez a felszabadulás pillanata, és egy embertől elindul, és az tud terjedni. És akkor van a forradalom. Akkor hirtelen mindenki bátorrá lesz, és mindenki elkezd, egyé válik. Beindul, mint itt a paksi erőműnél, attól félnek, hogy valami begerjed, és akkor nem lehet féken tartani. forradalomnál is elmúlik az emberekből a félelem, nem számít az életük se, nincs halálfélelmük. Inkább az életüket áldozzák, de így nem maradhat. És ez a körülmény, amin egy sátáni berendezkedésű hatalom nem tud uralkodni. És ezért ettől félnek. Attól, hogy az emberek felbátorodjanak. Félelem állapotába tartani, megalázottság állapotába tartani a tömeget. Erre most már óriási intelligenciával, úgynevezett doktrinával rendelkezik a mindenkori hatalom. Tudják, hogy hogy kell meghűíteni a népet, a hűítő masina, a televízió, az működik. Az emberek azt nézik, és azon keresztül becsapják az embereket olyan intelligenciával, olyan nagy tudással, hogy az sokkal, sokkal finomabban ki van dolgozva, mint gondolnánk, mert ezek intelligens, okos emberek, művelt emberek, és nagyon gonoszak. Mert ezek a kategóriákat mondtam, a gonoszsággal összefér. Az első kategória nem fér össze ezek, a gonoszsággal, és az a bölcsesség. Mert a bölcsesség nincs istenfélelem nélkül. Ahol az istenfélelem van, ott egész mássá válik a gondolkodás és a világ dolgaira való reagálás. Ma Magyarországon a demokrácia minden kellékével rendelkezik, hatalom és diktatúrát gyakorol. Kilopják a szemünket a gödréből, leprivatizálják a slizgombunkat, és semmit nem tudunk tenni ellene. Azt csinálnak, amit akarnak. A hazugság náluk kellék. Olyan, mint egy vívónál a jó technika, parádrendszer, feltartószulás, támadásba védelme kialakult. És az, aki nem hajlandó hazudni, az rögtön leváltják. Mint ahogy fogják leváltani nyilván ezt a mostani kormányt. Lehet, hogy nem most, hanem 4 év múlva, vagy 8 év múlva, majd játszanak az idegeinkkel. Tehát félelem állapotába tartani, becsapottság állapotába tartani. És amint ez az ember valakinek egyszer tele lesz a búrája, azt mondja, hogy nem érdekel az egész. Én már pedig nem vagyok hajlandó 2x2-re csak 4-et mondani. És ha kimondja ezt, akkor meggyűlik a baja, de ennek a kimondásnak, ennek a felbátorodásnak mindig vannak követői, mert mindenki a lelke mélyén érzi, hogy az az állapot, az a hazug állapot, amelyben tartanak bennünket, az nem embernek való. És akkor valami megindul. De hogy mikor indul meg, azt nem ember dönti el. Egy készen létet kell produkálni minden keresztény embernek arra, amikor majd eljön az ébredés pillanata. És az igazi ébredés nem fegyveres felkelés. Az igazi ébredésnek valami túllendült változata az, hogy megyünk és lövünk. Bármennyire hihetetlen, tudom, harcosok voltak, az a lényeg, életüket áldozták, a legjobbat adtak, legtöbbet, amit tőlük telett, 48, 49 és 56-ban is, de ez a túllendítés. Volt Széchenynek az elképzelése, és volt Kossuthnak az elképzelése. Kossuthnak egész más volt az elképzelése. Nyilván serkentették, ezt gerjesztették a Habsburgok, hogy forduljon át fegyveres felkelésbe, mert arra le lehet csapni. Az igaz és normális beszédet nem lehet lecsapni. 56-ban a budakeszi pártháznak a pincéjét 56. október 23-án egy hónappal fegyverrel és lőszerrel telerakták. És tudatosították, hogy ott fegyver és lőszer van. Csillaghegyen voltam, ott mesélt az ember nemrégen, ott volt egy gyár 56-ban, hogy a gyárba kihoztak fegyvereket. Mondták, hogy azért hozták, ha valami baj lenne, a munkások meg tudják védeni a gyárat. Hát ilyen cuszli beadtak az embereknek. Nagyon jól tudták tudni, ugyanúgy uralkodni Rákoséknak, mint addig, már nem nagyon lehetett. Ezért voltak megújulások, voltak gondolkodás, jöttek emberek, a költők bátorodtak, és érezték, hogy már nem lehet tartani. Ezért túl kell lendíteni. forradalmat csinálni, mert arra lehet, le lehet csapni, le lehet verni, lehet spájzolni, gyilkolni valót, akasztani valót. Minden sátáni hatalomnak a lényegéhez tartozik, hogy ölni. Mert sátánnak ez a feltétele. Gyilkolni, lopni, csalni, hazudni, ölni. Ez a feltétele, ez a rendje, ez a természetéhez tartozik. Ha ez nem lenne, akkor nehezebb lenne felfedezni. Aki nem hiszi el, hogy a sátán egy személyes valóság, aki a földre levettetett, e világ ura, nem tud róla, hogy létezik, és manipulál, és embereknek a lelkét akarja elvenni, akkor nem tudja beazonosítani a világban a dolgokat. Ezzel együtt ez a 48-42-es felszabadulás megmaradt az emlékezetünkbe, mint valami teljesség. Nem érdekes, nem számít, nincs veszíteni volt. Az élet, ami a legfontosabb, az se számít. Tehát felszabadult. Ugyanez volt 56-ban. Nagyon sokan. Nemért. Lelőhettek, de akkor is. Túllépett. József Attila mondja egyik versben, én túllépek e mai kocsmán. Az értelemig is tovább. Ad egy másik versének az utolsó vers szakában mondja, hogy a nagy nyíl útján meg nem állva, hitesen és szerelmesen förtelmeit egy rövid mának nézze túl a szemem. A forradalomban ez történik meg. Túllép az ember a saját érdekein, elképzelésen, és elkezd működni a nemzetnek az ereje az egyes emberben. A nacionalizmus egy leugatott, egy fasizmussal azonos helyzetbe, minőségbe hozott valami borzalom a közbeszédben, amit a sajtó, rádió, televízió az esetek nagy többségében ránk ont. A nacionalista az, aki a nemzetéért, a tágabb, a családon kívül tágabb környezetért megteszi a tőle telhetőt. Hajlandó áldozni, hajlandó befektetni, hajlandó időt vagy pénzt pazarolni rá. Ez egy becsületes dolog. Tudnélik, életünk végén, majd személyenként, a Szentírás szerint, és nemzetenként kell majd megállni. És minden sátáni erő az ellen úszul, hogy a nemzetek életbe maradjanak. Holott nemzetenként kell léteznünk a világban. Mint a szervezetben van külön szív, tüdő, máj, vese, lép, epe, minden. Külön-külön kell létezni. Más a feladata, más a gén körülménye, máshogy fejlődött ki. Tehát, ha ezek összeolvadnak, úgy mondják, áttétes rák, az a halál. Ebbe az irányba halad a világ, legyen nyitott társadalom, egy tanyának a kerítését a lerombolják, a jószág elszéled, a rabló be tud jönni. Sátán igyekezett. Beléptünk az EU-ba, de mi az EU? Előkészülete az Antikrisztus birodalmának. Lesz egy kormány, és lesz egy pénz. Meg van írva. És mi, magyarok, 85%-a 15-höz, aki elment, azt hiszem ez volt az a szavazati arány, úgy szavaztunk, igen, menjünk be az EU-ba. Kirabolnak bennünket, a mezőgazdaságot szétlopják, de a sok szerencsétlen magyar elment és szavaz. Igen, az EU-ba ott a helyünk, fejlődni kell. Nem igaz. Lehetett volna, de nem így, ahogy bejutottunk. Becsapott országgal, azért lehet így bánni országunkkal, mert pásztor nélkül való juhok vagyunk. Jézus nem kell az embereknek. Holott Jézus azt mondta, nálam nélkül semmit se cselekedhettek. Nem megy. Kizárólag emberek, hívők, testvérek, elvtársak. Nem megy. Ami most van, fényes bizonyíték annak, hogy ez igaz. Nem tudunk semmit csinálni. A demokráciának a csapdájába löktek be bennünket. A demokrácia a látszatkeltés államformája. Nincs forradalmi hangulat. Nincsen az a szabadság. Nincsen az a többletállapot. Kezdjünk már valamit. Mit tudunk csinálni? Azok, akik rossznak látják az egészet. Kimegyünk a körútra, és joggolunk egy kört, és aztán hazamegyünk. Azt mondják nekünk a nagy vezetők, hogy brávó, jogos a taps, cserélje helyet a füttyössel, mint régen, aki élt még akkor, ki mit tudva volt, hogy ilyen verseny, és Helsinkibe lehetett kimenni a Vitre, és ilyen pakundekli vonatba ültek be az esélyesek, és ha valaki jobb lett, akkor szóltak a izének a tányérral zsonglőrködőnek, hogy ő menjen ki, mert a füttyös most bejön helyére. Tehát megtapsolnak bennünket. Nincs lehetőség, nincs kilátás. De azt tudni kell, hogy most azért van, hogy mindenüket ellopják. Anyagi természetű terror alatt vagyunk. Mellette van fizikai jellegű terror is, de minden arra megy ki, hogy mi is esetleg javaink jogos védelmébe elkezdjük azokat az eszközöket használni, amelyeket a sátán diktál azoknak, akik az ő szolgálatába állnak. Vagyis kezdjük lopni, csalni, hazudni, ölni. Erre megy ki a lelkünk, az a tét. Tudni, hogy abban a pillanatban elveszünk. És akkor nyert. Ha ezt az eszközt kezdjük, akár ő ellene, mert a sátánt nem zavarja az, hogy a sajátjait öli meg valaki, csak az a lényeg, hogy az ölés menjen. Magyarországon a sátán nagyon jól érzi magát. 50 év alatt 6 millió magzatot, mészárot adtunk le mi, magyarok, anyák, lányok, stb.-nek a szíve alatt. Jól van. Ki van elégítve? 6 millió, 50 év alatt neki elég. És nincsen olyan párt ma Magyarországon, aki a programjába beírta volna, hogy az abortusz törvényen szigorítani fogok. Egy sincs. Miért nincs? Mert ha a zászlajára tűzik, nem kap szavazatot. Magyarországon az embereknek nagyon nagy része kompromitálódott ebben. És nem meri kimondani, hogy ezzel a tettemmel hibát követtem el. Mert azt se tudja, hogy van Isten. És ha van, akkor nem tétezi fel, hogy olyan természete, csak azt kell mondani, hogy hibát követ, nélküled éltem, nélküled döntöttem. Hibát követtem el, nem tudom megoldani az életemet, csődbe jutottam. Még azt is lehet hozzád, ha egyáltalán vagy, bocsáss meg nekem, és könyörülj rajtam. Tehát az emberek nem, de nincs ez bennük. Az emberek 90-valány százalékában vergődnek. Az elkövetett elvtelen megalkuvásaik leterhelik az embereket. Nincs forradalom hangulat. Adinak egyik másik versébe így, hogy súlyos nagy álmok kiterítve lent, fenn olcsó majmos kis komédiák. Tehát nincs álom, nincs a torsköz kellőben remény. Nincs olyan ember, akire azt mondanák, hogy ez a mi vezérünk, és ez bennünket, mivel Istennel szoros kapcsolata van, bennünket el fog vezetni. Megment bennünket. Mindenhol az van, Bibliában. Ha sokan kiáltanak az Istenhez, akkor azt mondja az Isten, meghallottam a te kiáltásodat. De most Magyarország lefülel, széttesz a kezét, mint eladó az üresboltba, és azt mondja, hogy ezek nem kiáltanak hozzá, ezek jól vannak. Ezek hagyom még őket benne a savanyítóba. Ha sokan rájönnek arra, hogy nem megy nélküle, és sokan nem lehet 10 millió embert leválni, mindenki kiáltson, de többen, mint amit most kiáltanak. Egy lágy vas nem használható szerszám készítésre, ha nincs benne elegendő króm, vanádium, nikkel, titán, szén, stb. Ötvöző anyagok. Nem lehet belőle 100 szerszámot csinálni, mert lágy. Ilyen a mi országunk, ilyen a mi népünk, mi az országunk, a nemzet, igen, lágy. Nem lehet. Kevesen vannak, akik kétségű esetben kiáltanak, és az Istenhez fohászkodnak. Ha sokan fognak fohászkodni, Bibliában mindenhol így van, meghallottam a te kiáltásodat. És akkor kijelöl egy embert, mint a Gedeon történetében óriási. Biztos sokan ismert a Gedeon történetét. Rámutat egy emberre, és nem is valami Daliára, hanem azt mondja, te szabadítod meg a népet az ő fogságából, Károlyi fordításban így van. Kicsivel utána oda van írva, és akkor leszállt rá az Úr lelke. De akkor van, amikor sokan őt fogadják, és már sehonnan máshonnan csak őtőle várják a megoldást. Ha még egy kicsit innen várom a megoldást, még felveszek kölcsönt, még elmegyek Bécsbe, mert Józsi ott van, munkavállalásia van, ki van éhezhetve, feleségül megyek hozzá, még eladom a kocsimat, meg a lovamat, még az élet, kimulatom magamat, amelyik tele vagyunk ötlettel arra, hogy hogy oldjuk meg az életünket, az Isten azt mondja, hogy nem megy. Nem akarja megadni nekem az első helyet. Rengeteg ötlete van. Megvárom, míg az ötlete leáll egyre. És én leszek az egyetlen ötlete a számára. Akkor lehet. Tehát akkor leszállt rá az Úr lelke. Akkor nem azt teszi, amit jónak lát, ami logikus, hanem azt, amit az Istentől kap. És akkor ezt megérzi a tömeg alatta, hitel lesz, és akkor minden megindul. Lengyeleknél volt az a század elején egy ember, Piłsudskynak hívták, mindenki tudta, Lengyelország, Piłsudski. A 70-es évek közepén is kaptak egyet. Úgy hívták, egyszerű kis villanyszerű dancból, Lech Walesa. Mindenki tudta, Lengyelország, Lech Walesa. Finneknek volt egy ilyen vezére, úgy hívták Mannerheim. Ez a cár hadseregébe tábornok volt. Az első négy tábornok között volt egy finnországi svéd családnak a katona tagja. 17 után Finnországba került, és ő kezdte szervezni a népfőiskolákat. Ő szervezte meg a úgynevezett Mannerheim vonalat 300 km hosszúságban, a szovjeteket visszaverte a 7 milliós kis finn nép. Háború után meg akarták csinálni Finnországban a kommunizmust, de nem tudták, mert Mannerheim azt mondta, hogy nem. Mindenki tudta, hogy nem. Mert őt jelölt, Isten által jelölt vezérük volt, hogy nekünk most van éle már. Megszületette vagy sem, azt nem tudom. De lesz, ha megszánt bennünket, ad olyan vezért, akiről mindenki tudja, hogy ennek az embernek az Istennel szoros kapcsolata van, ő hozzá hűséges, és ezért bennünket támogat, segít. A nemzet igaz vezére. Majd leáll, hagyd. Hogy aztán ez élem, lehet, hogy már valahol van egy fűszeres, rendőr, vagy pap, vagy katona, vagy politikus, vagy kályhás, azt nem lehet tudni. De amikor megszáll, akkor kijelöl valakit. És hát tehát én így látom, hogy a forradalmak általában mindig túllendítik. A forradalomban jön a túllendítő akarat, hogy legyen mire lecsapni, hogy legyen kire halálos ítéleteket kihozni. Kossuth Lajos túl lett lihegve. Magyarországon 10 Kossuth szoborra esik egy Széchenyi szobor, vagy még rosszabb az arány. Kossuth Lajos apánknak szoros kapcsolata támadt a bécsi szabadkőves páholyokkal. 48 előtt. Ő falvakat akart felégettetni. Görgelyebe nem volt hajlandó belemenni. Ezt nem halljuk meg. És őt futtatják azóta is. És Petőfi is más formában van nekünk eladva. Azt mondja, akasszátok fel a királyokat. Nem megy. Ez az út nem járható. Nem lehet az királyokat felakasztani. Ez a szabadkőműves gerjedelem, ami beindult, 1776. május 1-én egy Weishaupt nevű zsidó származású jezsuita kiugrott a rendből, és megcsinálta azt a rendet, amelyik a szabadkőműves páholyon belül szabadkőműves páholy. Tehát olyan, mint belefúrt meglékelte a szabadkőműves páholyt. És abba férkőzőben, és ott átvette a vezetést. És a nagy francia forradalom, 1789 nagy francia forradalom már erre épült fel. Aminek a lényege az volt, akasszátok fel a királyt, a császárokat elkezdek lefejezni. Tudnélik, a demokrácia keretei között ilyen nem létezhet, mert a demokrácia azoknak az érdekében alakult államforma, akinek a kezében sok pénz van. A királynál a jellemző, a királynak a jellemzője teljhatalma van, pallos joga. Nincs az, hogy szabadság, hogy emberi jogokra, a személyiségi jogokra való hivatkozással, biztos szomorú fiatalsága volt, és akkor a gyilkos az engedjük ki, egy darabig legyen be az elmegyógyítő, de aztán mehet ki. Vagy 8 ügyvéd körbeveszi a rablót, a gyilkost, a halálra fel, vagy a gyilkosságra felbújtót, és a 8 ügyvéd kihozza a rablót a börtönből. Királynál ilyen nem létezik. Ezért a királyt le kell fedni, királyságokat le kell százalékolni. Ezért Angliában van király. Díszpinty. Demokrácia van. Csak ott van, mint nálunk a köztársasági elnök, ugyan a Svédországban, és azt csinálnak Svédországban pénzvilágúrai, amit akarnak. Óriási adóságai vannak a híres nagy Svédországnak. A tőzsdén addig tudnak trükközni, manipulálni, míg, bocsánat, kifejezés, pofára esnek. Tehát azt kell tudni, erős sátán, írdatlan sátán nyomulás van, és a forradalmak akkor törnek ki, amikor ők akarják. Bármennyi hihetetlen. Hogy legyen mire lecsapni, legyen kit leölni, legyen a hatalmat, hogy hogy lehet meghosszabbítani. Ennek egy trükkje. Nem szabad bedőlni neki. Az embernek a hűséget kell produkálnia, hogy mikor fog összeállni a hűségből. Az össznemzeti felemelkedés, azt nem lehet tudni. Az egyes ember élete viszont megoldható. A teljesség igényével a teljesség lehet vinni. Az egyes ember élete. De az egyes ember hűsége mikor áll össze a többivel, mikor lesz az a gerjedelem, hogy valami megtörténik, öldöklés nélküli forradalom. Az igazi ébredés, amikor csoportokra, közösségre, egy nemzetre leszáll a Szentlélek. Nem tudjuk, de erre a készenlétet produkálni kell. Figyelni kell az őrtálóknak. Nem lehet azt, mindenki alszik, én is alszok, élek egy keresztény életet, olyat, hogy egy kicsit Jézuskának, egy kicsit Béluskának. Mert nyilván ilyen is van. De úgy készenlétben tartom olyan, nagyon szeretem a családomat, nagyon szeretem a gyerekeimet, természetesen a feleségem, de nagyon szeretek horgászni járni. Ja, és a Jóisten, hoppá, igen, a Jóisten az is. Nem, nem megy. Csak a semmiért egészen, Szabó Lőncnek van egy gyönyörű verse, csak a semmiért egészen, csak 100%-os odaadás. Hogy egy kicsikét, mint a szellembe, hogy van olyan, hogy valaki 80% szereti Jenőt, és 20%-ig Dezsőt. Van ilyen is, csak az nem szerelem. A szerelemben csak a 100 a nullához. Csak ő én nekem, és csak én ő neki. Tehát az Isten az életünkben nem fogadja el a pontszerző helyet, a dobogós helyet. A dobogós második, harmadik, forma egyben azt hiszem még a 8. is kap pontot. Nem elégszik meg. Csak a dobogó legfelső fokát. Csak akkor, amikor az ember csalódik magában, akkor foglalhatja el. Lemond magáról a dőfös én. Megsemmisül, megürül a trón a lelkünk mélyén, mert csalódva magunkban arról leszállunk, nem tudjuk megoldani. És ő elfoglalja, és akkor tud velünk valamit kezdeni. A büszke emberrel nem tud mit kezdeni. A megtört szívőkhez viszont közel hajol. Tehát a büszkeség, a gőg, én megoldom, én tudom, én mindenkibe csalódtam, magamban csak nem csalódhatok, akkor hogy tudok eligazodni? Ez a gőgös ember megsemmisül, akkor tud kezelni, akkor képlékenyé, átadóvá válik az ember. Uram, ha vagy csinál valamit, nincs feltételem. Amit akarsz, nem megy, te jössz. Akkor tud valamit kezdeni az emberrel. Ameddig feltételek vannak, addig nem megy. Adi fogalmaz így, biztos sokan ismerik a verset, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem akkor, amikor tele volt erővel, indultam, megcsinálom, ambícióval, nem. amikor már feladta az ember. És akkor, mikor feladta, érzi, mintha tolná valaki, mintha magától történnek a dolgok, mintha kívülről nézze az ember az egészet, mintha tolókocsiba vinnének, vagy emelni valakit. Az ember, mintha egy filmet nézne, de közben szereplője is lenne. Vagy magától kezd menni. És ez az állapot. Adinak valami miatt Adit jobban szeretem, mint a József Attilát, Adit, mint a tövi, hogy ha néha győzök, tudom, ő járt előttem, kivonta a kardját, megelőzött. Tehát ha valaki elér valamit, és önmagát tartja az eredmény jogos tulajdonosának és legyártójának, akkor az be van csapva. Így van a Bibliában. Mit van, amit nem kaptál? Azt szokták mondani, hogy igen, de az is szorgalom, nekem volt az akarat, előbb nekem működött. Igen, csak az ember az akarást is kapja. Prohászka Ottokár mondta a 1927-ben, amikor meghalt, itt az egyetemi templomban agyvérzést kapott a szószéken, de a prédikációjának az utolsó mondatai között, ez a mondat szerepelt, az akarás az Isten ajándéka. Nekem mondták mindig, hogy neked milyen nagy akaraterőd volt, Bandi. Mondtam, hogy akaraterő? Én nekem? Nem tudok róla. Örömmel volt abban, amit csináltam. Mikor nagyon el voltam fáradva, és nem tudtam semmit csinálni, az volt a legjobb, mert akkor nem furdalt a lelkismeret, még ezt vagy azt csinálhatnék. Én azt hittem Nyíregyházán, hogy ha ötösában egy árva világbajnokságot megnyernék, életem végéig maradéktalanul boldog lennék. Amit említettem, 5 világbajnokság megnyerése megtörtént, amikor 5. megnyertem, egyet többet, mint bárki más a világom. Öröm, derű, jó van, béke. Szerintem puty, puty, elmúlt 1 hónap, 2 hónap, és megint ott voltam. Lenne a földön. Maradéktalan boldogság sehol. És akkor megijedtem, mert tudtam, hogy nincs értelme az edzésemnek. Minek edzek, ha maradéktalan boldogságot nem adja meg, a vadállomban reméltek a sokszorosa sem. És akkor kezdtem értem kutakodni, hogy honnan lehet akaraterő szerint, ha egyszer nincsen. Vagy akarok, vagy nem akarok. Az, hogy akarok akarni, az fából vaskarika. És aztán ez az volt, én vallásos nevelésben részesültem, ez természetes, édesapám révén evangélikus lelkész, templomba el kellett menni, szigorú ember volt, elmenni fel se vetődött bennem, de nem emlékszem egyetlen prédikációra, övére se, máséra se. 18 éves koromban Budapestre kerültem, otthon sokat hallottam Istenről, hitről, Jézusról, Bibliáról, de amikor 56-ban Budapestre kerültem, utána nem sokkal, egész biztos voltam abba, hogy az Isten nem létezik. Hogy az Isten kitalálták maguknak emberek, idősebb férfiakat gyanúsítottam, valószínűleg. És a sportársaim így vélekedtek, az edzőim így vélekedtek, és így is éltek. És minden a legnagyobb rendben volt, semmi gond. Versenyelmények javultak, világbajnokságon már dobogón voltam, olimpián 60-ban már csapatban nyertünk olimpiát, és 62-ben július 1-én Dunaparton sétáltam, Margit-szigettel átelemben az Óbudai oldalon, vártam valakit, vasárnap délután madarak csiripelnek, olajfa virág, olajfa illata érződik. Nem az jött, akit vártam, hanem az újpesti öbölből jött egy kajakkenu edző, ismerős edző a motorcsónakjával, megállt a közelembe, és felszólt a part, hogy Bandi, telefonálk az újpesti öbölbe, hogy meghalt az édesapád. És akkor bennem mint valami szép államból borzasztó valóságra ébredek, mint a boxolónak, mikor megütik és szédül, és kezdik rászámolni a 10-et, de ez a tartott körülbelül 3 másodperc, sok, ha mondom, talán még annyi se. És utána egy egyértelmű tudás, és valami furcsa béke, nyugalom. Tudás arról, hogy az Isten van. Pont. De hogy hol van? hogy templomba tart ügyeletet, vagy 168-as ügyelete van. Nem tudtam. Csak azon csodálkoztam, én itt vagyok 6 éve Budapesten, és abban a tévedésben egyáltalán léteznem, hogy lehetett, hogy az Isten nem létezik. Hát nem én jártam utána papokhoz, filozófushoz, hívő emberhez, vagy pártitkárhoz megtudni, hogy ebben az ügyben mi az igaz. Valami mindent megkerülve, szerintem a lényemnek egy mélyebb pontjára becsapódott. És az visszajött. Tudtam, hogy Isten van. Nem kapaskodó hit, hogy ha nem így lett volna, talán hittem volna, akkor nem hatom meg, akkor nem. Egy egyértelmű tudás, mint itt van az óra, látom, hogy 4:48 múlt 21 perccel, a teljes valóság. És ezután éltem egy átlag élsportnak az életét, benne minden jóval és rosszal, megnősültem, 4,5 múlva elváltam, gyerekük nem volt, a válásnak nem ez volt az oka. Egy átlag élsportoló sok kísértés szakad, én részének ellenálltam, én részének nem álltam ellen. Akkor 62. július 1-e után a Bibliát elővettem, elejétől végig elolvastam, ha időm engedte, elmentem templomba, a Bibliát elvittem magammal edzőtáborba, külföldi versenyre, de az jó, ha ott van. És akkor 69-ben, amikor elbizonytalanodtam, mikor éreztem, hogy a nagy akarás, ami addig bennem volt, elmúlott, ilyetten kezdtem kutatni, akarást honnan lehet szerezni, ha nincsen. Akkor a Bibliában, mivel ilyetten kerestem, találtam. Egy mondatot Jézus mondja, aki megtartja az ő életét, elveszíti azt. És aki elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Amint elmondtam, ezt a magam életébe átéltem. Vagyis, hogyha azt hiszem, hogy a vágyaim, reményeim teljesülnek, és attól én maradéktalan boldog leszek, akkor én be vagyok csapva. Nem adja meg a maradéktalan boldogságot, akár mekkora teljesüléseim vannak. Nem adja meg. Ha valaki erre rájön, akkor lehetnek céljai, vágyai, reményei, de már nem izgul, amikor a megvalósulás közeledik, mert tudja, hogy nem lesz maradéktalanul boldog. És ha nem éri a célját, az se zavarja. Nincs a megcsillanás, ami megzavarja az embert. Lehetnek vágyaink, céljaink, reményeink, de ne higgyük azt, hogy maradéktalan boldogság lesz az osztályrészünk. Van tevékenység, az embernek dolga van, munkája van, azt végezni kell, maga az elvégzés lehetősége, kötelessége, az megad valami alap körülményt arra, hogy kutakodjunk azután az állapot után, amelyre teremtve vagyunk. Aki keres, az talál, és zöldet az megnyitatik. Ha a tevékenységünknek a célja végcél, és nem eszköz, akkor baj van. A megcsillanásra mondok egy példát, a női kézlabda válogatott. Biztos emlékeztek, Sydney olimpián döntőbe játszottak a dánokkal, és mit tudom én, vezettek 8 góllal, 6 perccel a vége előtt, vagy 6 góllal, vagy 8, mit tudom mennyivel, ilyen 6-8 góllal vezettek a dánokkal szembe, akik nyerték az előző olimpiát. És akkor hirtelen minden összecsukódott. És én szerintem ez azért volt. Láttam, hogy a döntőbe jutásért vívott mérkőzést, amit megnyertek, utána annyira boldog voltak, lehetett látni rajtuk, hogy azt mondták magukba, minimum ezüstérmesek vagyunk, ez a várakozásunk feletti, és boldogok vagyunk. Örültünk, mi már itt nem veszíthetünk. És ezzel a szabadsággal játszottak, az ellen a dán csapat ellen, amelynek veszíteni valója volt, hiszen az előző olimpiát ők nyerték. Tehát ő rajtuk teher volt, a magyarokon meg szabadság. Minimum ezüstérem, és játszottak ebben a szabadságban, elhúztak 68 góllal. És akkor ezeknek a lányoknak először megcsillant az aranyérem. És teljes rövid zárlat. És a dánok ezt észrevették, és fellelkesültek. Tudnilik, a dánok addig szégyelték magukat. És aki szégyelli magát, az soha nem izgul. Észrevették ezt, és látták, hogy lendületbe jöttük, és ezek feladták a lányok. De én szerintem ennek is van egy oka. Volt egy, van egy német Helga nevű kézilabdás lány. Ez az edzővel, a Mocsai nevű edzővel tengelyt akasztott valamilyen szakmai, emberi dolgon. Nem tudott, ez az edző Mocsai letörte neki a nyakát, a fejét. Megtörte. És azt mondta, hogy köszönöm szépen, én így nem vagyok hajlandó csinálni, és ott hagyta az olimpiai válogatottat. Egy probléma volt, hogy a csapattagok cserben hagyták. És ha valaki ilyet például a cserbenhagyás bűnét elvéti valakivel szemben, valakikkel szemben, mindegy, akkor annak hátrányos következményei lesznek. De nem a cserbenhagyás utáni pillanatban jön a büntetés, hanem valamikor később az Isten a büntetést spájzolja. Majd amikor eljön az ideje. Akkor szokott jönni a büntetés, amikor a legnagyobb szükség lenne a szilárdságra. És a lányok nem gondoltak arra, hogy mindenki, amint vett, úgy arat. Amikor a legnagyobb szükség lenne a szilárdságra, a méltóságra és a többletre, akkor gyújtotta be az Isten a számlát, se kép, se hang, és két góllal kikaptak. Ennek az a lényege, ha egy közösségben vagyunk. Vannak embereknek gondolataik, megkérdezik kétszer-kettő mennyi, és valamelyik elárult szerencsétlen azt mondja, hogy hát én négynek gondolom. Ó, baj van, radikális, nincs tolerancia benne. Ez a probléma. Ez nacionalista lehet, is lehet még. Ajjaj, ez a probléma. Sőt, antiszemita is lehet. Ajjaj. És a közösség pedig jól nevelt, rendes keresztény közösség, és nem áll ki mellette. És egy idő után azt sem lehet, hogy még el is küldik, vagy ott savanyodik szerencsétlen, cserbe hagyták. És nem veszik észre, hogy leül a közösség. Nem tud emelkedni. Az örömhír nem jelent örömöt. Nem lehet cserbe hagyni. Jézus azt mondja, aki szégyel engem ezelőtt a romlott és parázna nemzedék előtt, én is szégyelni fogom azt, hogy mennyei atyám előtt. Nem lehet cserbe hagyni. Ha valaki elbődül és azt mondja, kérem, lehetetlen, ha igaza van, szeliden te mellé kell állni. Fontos, hogy szeliden. Jézus mondja, tanuljatok tőlem, mert én szelid vagyok, és alázatos szívű. Amikor valaki elkezd keménykedni, az nem jó. A szeliden történő melléállás szükséges. Minden katasztrófának, fizikai természetű katasztrófának van szellemi előzménye. Jézust megfeszítették, holott tudták, hogy az Istentől jött, mert olyan halottokat támaszt fel, és vakon születettük a szemüvilágát visszaadja, ez nem létezik úgy, hogy valaki kuruzsló lenne. Tudták nagyon jól. De elhatározták, hogy kivégzik, megfeszítik, biztonság kedvéért, és utána rend lesz. Valóban az is lett. Holott Jézus megmondta, hogy itt kőkövön Jeruzsálemben nem marad. Azt hiszem 35 év telt el körülbelül, jöttek a rómaiak, és földdel egyenlővé tették Jeruzsálemet. Ott a szellemi katasztrófa állapota, jött a fizikai természetű katasztrófa állapota. Sri Lankán az ország vezetői megtiltották a keresztényeknek, hogy Jézus születését megünnepeljék. Tilos. Szerencsétlenek azt mondták, hogy jó van, hát akkor felmegyünk a hegyekbe, majd ott megünnepeljük. Felmentek reggel a hegyekbe. Három óra múlva jött a szökőár 60 ezer halott. Dél-Timorba ölték a keresztényeket. Miért? Mert keresztények voltak. Ott pedig jött a szökőár 90 ezer halott. A törökök letartóztattak a szerencsétlen kurd népnek a vezérét. Négy országban vannak elszólva, mindenki üti, vágja, öli őket. Elfogták, és halálra ítélték. És jött a török földrengés, 40 ezer halott. Nem volt ember, akiben nem vetődött fel. Ott összefüggés van. Földrengés jött, figyelmeztetés. az Egyesült Államok népe úgy döntött, hogy az a legjobb most, ha ők elmennek gépágyúkkal, légierővel, tankokkal Irakba. Elmennek, és hónuk alatt viszik a demokráciát, amit az égvilágon senki nem kért tőlük. Több mint 100 000 irakit lelőttek már, mert úgy gondolták, hogy ez lesz a jó. Ez kell nekünk, Egyesült Államoknak. Aztán jött a hurikán, és New Orleans utcáján a cápák és a hullák együtt úszkáltak. Együtt után már csak a cápák úsztak. Kettő között összefüggést nem állapítottak meg. Jött a következő hurikán, meg még egy hurikán. Tehát mindig a szellemi természetű katasztrófát követi a fizikai természetű katasztrófát. De nem rögtön, hanem később. Milyen jó lenne, ha rögtön jönne a figyelmeztetés. Elkövetem a hibát és rögtön, mert gyereket csak úgy lehet nevelni. Elkövetem, mert rögtön a popójára kell ütni, nem lehet, hogy spázzak majd hónap. Az Istennek a rendje az más. Ezért volt nekem óriási élmény, kerítést feszítettem, kerítés drótokat, a oszlopok már megvoltak, felül úgynevezett feszítő drót, nem tudom, hogy pesti gyerekek tudják, felül kellett egy feszítő drótnak, középen egynek és alul egynek. A hálót ki kell feszíteni, és a drót, feszítő dróthoz a dróthálat így szemenként így hozzá erősíteni, hogy az ott megmaradjon. És néhány ilyen csomót kell csinálni drótból, az ember átadogatja, és néha így harapófogóval meg kell húzni azt a drótot, hogy feszüljön ottan. Dolgozok ott egyedül az utcán, hallottam, hogy jön hátam mögött valaki. Hátra néztem, és egy csinos nő volt. És akkor még tovább dolgoztam, elment, és így utána néztem, de ennek az utána nézésnek már volt egy kis keresztény, tompor szemle jellege. Oda néztem, és akkor néztem, egy kicsit a szorítást meg is lazult a kezembe, és kicsúszott a harapófog a drótból, és úgy vágtam magam pofán ez a nagymarha harapófogóval, azt hittem a járomcsontam letörik. Rögtön mondtam, mert én 90% düh magamban, és én 5-10% derű. De annak az volt a lényege, ha én ezt a klubba elmondom, lényeg az, hogy rögtön mondtam, hogy uram, ha így lenne, elkövetem a hibát, és rögtön megbüntet, én olyan rendes ember lennék. De nem így van, elkövetjük a hibát. De az elvtelen megalkuvás hosszú távon mindig rossz. Ott rögtön, közel, az lehet jó. És a hithű lépés, döntés lét néha elsőben egzisztenciális nehézségeket ígér, vagy tart magába, vagy azzal fenyegeti az embert, de hosszú távon a hithű lépésnek, a hűsnek mindig haszna van. Ezért fontos az, hogy az ember ne úgy fogja fel az élet, ne rövid távú terveink legyenek, hanem hosszú táv. Az első hosszú távú terv az, amikor az ember elkezdi a halála utáni létét is tervezni. Ha azt hiszi, hogy a halálával mindenre befejezni, be van csapva. Nem tudja végigélni az életét. Mint egy versenyzőnek megmondanák, hogy edzél, és aztán a végén nem lesz semmiféle verseny. Hát azt mondja, akkor minek? Ha azt tudja, hogy lesz a végén egy verseny, ahol megmérnek engem, összeadják a pontokat, és ahány pontot szerzek, annak arányában fogom élni a további életemet. Sportolási lehetőség, ez az. Annak van ambíciója, hogy tevékeny. Ha nincsen megmérhetés, akkor nem érdekes. Ez az ateisták nagy maszlagja, hogy az életünk végével nincsen semmi folytatás. Ezt adják be az embereknek. Itt a föltelmeit egy rövid mának. Nem engedik, hogy túlnézze az emberek szeme. Akarás. Mitől van akarás? Van egy ötusázó, aki befejezte a versenyt, jó ötusázott, befejezte a versenyzést, és edzősködött a sportágon belül, az a válogatott keret mellett, és a főnöke megalázta, meggyötötte, kitekerte a nyakát, mindent csinált, szóval teljesen kinyomta belőle az a szükséges önérzetet, de a srác ott akart maradni, mégis csak, hát mit csináljak, nem ezt csinálom, és ment lejjebb, lejjebb, és a végén, nem, én nem hallottam, csak nekem szörnyűködve, nevetve és szörnyűködve mondták, hogy ez a srác azt mondta főnöknek, főnök, hogy akarod, hogy hogy akarjam? Nem borzasztó? Belegondolni is. Mit adott le? Ezt a kérdést az ember egyedül az Istennek teheti fel, de viszont neki fel is kell tenni. Mert amint az ő akarata és a mi akaratunk szinkronba kerül, akkor jutunk a helyünkre. Akkor kezd minden működni, menni úgy, ahogy, ahol ő tud segíteni. Mert az, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön. És ennek a megfelelője. Az Istennek mindenki számára van egy terve, egy elkezdés, amit ő akar, hogy csináljunk. Ezt kell kutatni. És nem akar bennünket lebeszélni arra, hogy akarásunk legyen. Csak az akaratot ad a minden tevékenységet, amit ő akar, hogy csináljunk, ahhoz ad akarást, erőt, örömet és sorskörülményt. Tehát kutatni kell is. Nem a rabszolgaság állapotába kerülünk, a valami lefokozottságba, épp fordítva, mert a meggyőződésünk mentében állandóan megújuló meggyőződésen keresztül akar bennünket vezetni. Nem akar a meggyőződésről lebeszélni. Általában azok a hittérítők, akik erőszakosan jönnek, Jehova tanúi is jönnek, be akarják tenni az ajtón a lábukat, biztos ismerős, hogy bent akarnak beszélgetni, mindig kettesével jönnek. Ezek agitátorok. Jézus nem azt mondta, hogy lesznek nekem agitátoraim, lesznek nekem tanúim. Tehát tanúsítani kell azt. De mindenkit csinál, oda kell tenni, eszi, nem kap mást. Biztos ismerős a történet. A magyar labdarúgó válogatott ki volt Bukarestben az 50-es évek első felébe. Volt egy időszak, amikor Magyarországon nem lehetett borsot kapni. Végig volt a mérkőzésen, nyilván megverték a románokat 8-0-ra. Bozik egy zsák borsot betett a fülkébe, és lejött, jött a magyar vámvizsgálat, mi van abban? Bozik mondta, hogy madár eledel. Oda megy a vámos, kibontja, megdőzi, de kérem, ez bors. Bozik azt mondja, eszi, nem kap más. Én így vagyok egy kicsikét. Én nekem ezt el kell mondani. Van, akinek tetszik, amit mondok, van, akinek nem tetszik, amit mondok. Ha mindenkinek tetszene, akkor mehetnék gyónni egyébként. De nekem ez a helyzetem adódott. Én nem akartam ilyen helyzetbe kerülni, hogy sok-sok ilyen alkalomra menjek el beszélni. Sokszor, ha megyek, úgy mondom, uram, én az ötösös porban szerettem volna tevékenykedni. Tudod, 10 évig vártam, hát ha alkalmaznak. Engem nem engedtél ottan tevékenykedni, ide áttereltél, de akkor add meg a körülményt. Én alkalmatlan vagyok. Akkor tessék, akkor valamit nyújtsám. És akkor azt tapasztalom, hogy így, ha esetleg csalódás is okozok valakit, de nem azt mondom, amit én kitaláltam, hanem azt mondom el, amit én átéltem. És nekem arról kell beszélni, nem szabad nekem egy ilyen generált teológiai előadást betanulni és aztán elmondani. Nekem csak a saját életem példáját szabad, hogy mondjam, kiteríteni. Így, hogy mint a svéd asztal, amit akar, elvesz belőle, amit nem akar. Az egészet úgy sem lehet megenni. Lényeg az, hogy így alakult az életem. Hogy akarod, Uram, hogy akarjam? Ennyit mondtam volna, 40 van, 7-40. Bárkinek bármilyen természetű kérdése van, szívesen válaszolok rá, ha tudok. Ha nem, akkor nem.
Nekem nem egy olyan kérdésem, hogy Magyarországon el kell,
hogy teljes csőd. Emberek milliói, pártok szavazatarány változásától teszik függővé a boldogságokat. Azt hiszik, hogy ez a párt nyerni fog, az a párt veszíteni fog, és ha az úgy alakul, hogy remélik, akkor a boldogság teljes lesz. Aki így gondolkodik, az be van csapva, csukjába bótot. Nem fog menni. Ilyen össztársadalmi valamilyen sütemény formázót nem tudnak ráhúzni a nemzetre. Az egyes ember, amit értettem, az életet megoldhatja, de ha valaki onnan várja, a politikai erőtől, aminek a tetén Sátán rángatja a pártokat madzagon, aki innen várja a boldogságot, csak becsapott lehet. Gondoljátok el, most van a nagy lelkesedés, egy ilyen társaságban a jelenlévőknek a 90%-a valószínűleg a Fideszre fog szavazni. Ha nem nyer a Fidesz, hát már akkor, hogy mondjam, a kötélgyárosoknak óriási üzlet lesz, mert akasszák fel magukat egymást. Nem lehet. Így van a Bibliában, átkozott, aki emberbe bízik. Átkozott, aki pártban bízik, mint a boldogságnak a forrásában. Nem megy. Ezt gondolom, hogy a demokrácia csak arra van, hogy a pénzvilág urai kiraboljanak egy országot, mint megteszik velünk, azt csinálnak, amit akarnak, mert nekik hazudni, lopni, csalni, a legtermészetesebb dolog, hozzátartozik a természetükhöz. Egy becsületes pártnak, mert nem lehet se lopni, lecsalni, se hazudni. Viszont az embereknek a nagy része ezt nem látja. Itt ez a rövid táv. Az emberek nagy része részt vehetne a 10 mm-es síkfutás országos bajnokságán. Rövid táv. Igen, nem. Nincs. Én egy időben azt gondoltam, hogy a demokrácián van egy nyiladék. Hát itt ez a pártocska, ez kimondja, becsületesen, kemény, amit gondol, meg kell próbálni. Én keresztény ember vagyok, nem mondhatom azt, hogy engem a közösségem nemzetem ügyet nem érdekel. Amit tudtam, megtettem, kampányban kétszer is részt vettem, vastagon volt olyan 6 nap, amikor 9 kampányülésen vettem részt. Aztán rátegyeltem egy sütdisznóra, aztán egy másikra is, és aztán rájöttem, hogy valami nem stimmel. Vagyis a demokrácián nincs egy nyiladék. Ahol valami jó elindul, ezek a sátánfajzatok nagyon jól tudják, hol kell beépíteni valakit, hol kell megjelenni. Csak egy 10-20 milliót oda nyomnak valamelyik elnökségtelen, és melyik az, aki nem szédül meg. Lehet, hogy 6-ból mondjuk, vagy 10-ből 8 nem szédül meg, de 2 igen. És ezeknek pénzük mindig volt a sátánnak az övé. A sátán póráza a pénz. És az emberek nagy része nincs azzal a szilárdsággal, hogy köszönöm, nem kell a 10 milliótok, nem kell a 30 milliótok. Itt alakult egy párt, még az előző, azt hiszem, nem, 98 előtt. És nem tudom, mi volt már a neve, vagy ha nem is akarom mondani, de megalakult, azt mondja, hogy 0,5%-ot kaptak, vagy még annyit se a választáson, de mielőtt megalakult volna, akkor oda ment hozzá valaki, és felajánlott nekik 200 millió fél forintot. És kérdeztük, hogy de hát mivel tartunk kezdeni? Azt mondja, semmivel. Volt nekik zsebből 200 millió forint. Tehát azok az emberek, akik milliókat, milliárdokat ellopnak itt Magyarországon, ezek a multik, akik pénzelik a politikát és hátulról manipulálnak, azoknak 200 millió forint, bakfigy, semmi az egész. Pénz mindig volt. Tehát azt csinálnak, tulajdonképpen a demokrációval akarnak. Ezért félnek a királyságtól, ahol a király azt mondja, hogy hozzátok, a fejére van a szükségem, és akkor hozzák, és akkor hirtelen összevágnák a zokniokat a mafiózók, és akkor minden rendben lenne. Parancsolj!
Akkor ez azt jelenti, hogy maga úgy, ahogy van, nem
ért. Ha a módon hangosan, hogy?
Akkor ez azt jelenti, hogy maga nem ért egyet a demokráciával, mint formával, hanem mondjuk akkor azt mondja, hogy...
Azt, hogy nem ért egyet. Más kérdést, máshogy tett fel a kérdést, mert nem ért egyet. Elmondtam a véleményet a demokráciáról. A magyar nemzetnek a demokrácia államformájában nem látok megoldását. Egyáltalán nem látok megoldást ezek között a keretek között. Hogy ha jelöl az Isten valakit, lehet, hogy az pártvezér lesz, ki tudja, nem tudom. Lehet, hogy mit tudom én, az Árcsok Szabad Szakszervezetén lesz a főnöke, de ő mindenki fogja tudni, akármilyen pártnak a tagja vagy vezéreként, akkor az működni fog, és akkor meg fogja hozni. Mert ő mondta, ha egyszer Isten által jelölt vezér van, akkor átadja magát Ha annak átadja magát a nép, akkor abban jól jöhet ki. Ha nem, akkor nincsen megoldás. Igen, demokrácia keretei között magyar nemzetnek nincsen megoldása. Pontosan így, ahogy mondod.
Csak akkor ez mit jelent?
Az, hogy nincsen megoldása.
De akkor milyen megoldás? Tehát maga szerint.
Az egy következő, mondtam neked, vagy többieknek, mindenki tanulni, hogy nincsen megoldás a magyar nemzetnek, mivel az Istennek, illetve Jézusnak hátat fordít. Annak a Jézusnak, aki azt mondta, nálam nélkül semmit se cselekedhettek. És az ő, hogy vele lenni, az a lényege például, a ti beszédetek legyen az úgy, a nem pedig legyen nem. Nem lehet mellé beszélni. Ha azt látom, hogy itt ebben víz vagy sóda van, nem lehet azt mondani, hogy vörösbor van, ha jól is esne.
Csak, én azért kérdezem ezt, mert sokszor én úgy vagyok vele itt a közösségem belül, hogy mondjuk természetemből fogva könnyen mondok kritikát. De akkor nyilván a másik ember azért valahogy elvárja, hogy jó, te könnyen mondasz kritikát, akkor mondj egy megoldást rá, hogy mit látsz megoldás, meg kritikát mondani mindenki tud.
Nem így van. Ezt, amit én mondtam, például te nem mondod, mert te nyilván a demokráciában valamilyen formában reménykedsz. Ha egy ember benn van a kútnak a fenekén, gyűrűs kút, szappanozva az oldala, és lenn van valaki nyakig a vízben, akkor milyen ötlete lehet valakinek? Maximum az lehet, hogy kéne egy kötélhátsó, de nincs. Egy lehetőség van kiáltani felfelé. Halló! Fódoklok, valaki segítsen. Hát az a minden tevékenységnek az alfája bevallani, felvázolni, regisztrálni, mi a helyzetünk, hol van kilátás. Első az, nem látok kilátást. Ha te látsz kilátást, akkor én örülök neki, mert minden magad még maradhatsz benne a savanyítóba. De aki rájön, hogy nincsen megoldás, annak is van egy óriási előnye, mert az kényszerül már gondolkodásánál, idegrendszerénél, figyelőképességénél fogva is az egyetlen megoldáshoz, Jézushoz fordulni. Nálam nélkül semmit se cselekedettek. Ma a választók oda mennek és megnézik, hogy te, akit én szavazni fogok, hogy a három ott lesz a parlamentben, te minek alapján fogsz gombokat nyomogatni? Frakciófegyelem? Vagy pártfegyelem? Vagy beígérnek valamit? Nem azt kéne kérdezni, hogy van-e kapcsolat az Istennel, hogy meg tudjad a három gombot különböztetni, hogy melyiket nyomod meg? Hajlandó vagy kockáztatni a parlamenti tagságodat? Ha kiderül, hogy tőled azt követelik, hogy mondjad a hamura azt, hogy mamu. Nem kérdezik meg az emberektől. Ide futtatnak valakit, oda futtatnak valakit. Ez a demokrácia körülménye. A pénzvilág urainak magyarországi meghosszabbításai manipulálnak. Így van. Nincs megoldás. Tehát ha össztársadalmi megoldástól várja valaki a személyes boldogulását, csukja be az ajtót. Vagy a húzza le magát, vagy akármisra. Nem megy. De hogyha valakinek vannak, mondjon ötleteket, járom az országot, és általában idős férfiaknak ötlete van. Mindegyik itt kezdődik, hogy kéne egy, és mondanak valamit, ami nincsen. Onnan pedig marha jó csinál. Onnan már kitűnő. Ott kéne egy erős rendőrség, de nincsen. Az erős rendőrség nem tud működni, mert meg kell várja a rendőr, míg lelövik, ahhoz, hogy ő visszalőhessen. Törvény van rá. A Biblia tele van azzal, hogyha törvényszegés van az országban, mint Ézsaiás tele van, Mózes, hogy mit kell csinálni a hazuggal, a hamissal. Semmi köze a mostani hatalomnak ahhoz, mit mondott, mi van az Ószövetség, mi van az Újszövetségben, mi van a profétáknál. Gödör van. Sátáni nyomulás van. Egy lehetőség van ennek ellenállni, de ehhez mi humán adottságainknál fogva kevesek vagyunk. Szükséges ti nektek újonnan születnetek. Ha ez nem történik meg, itt van a reménykedés, hogy hát ha még egy kicsikét, de nehéz, mert elkezdek így gondolkodni, hogy itt nincs megoldás, nagy valószínűséggel szűkebb vagy tágabb környezet, esetleg a családom is kiközösít. Azt mondják, hogy ez nem normális. Vallásos őrületbe esett például. Nincsen megoldás. Én nem látok. Ha valakinek van megoldása, mondja el, de az komoly legyen. Van-e valakinek még kérdése? Esetleg neked még esetleg?
Van egy-kettő, de hogy? Bevallom, hogy sok mindenre nem értek egyet, és nem akarom, hogy ilyen szóharc alakuljon ki. Én alapvetően nem értek ezekkel egyet, de inkább ezért nem kérdezem.
De nyugodt, hát azért vagyok itt, ezért ez háromdimenziós találkozás, nem mint a televíziónál. A televíziót néz, ott vannak ilyen betelefonálásos hogy úgy nézzen ki, mintha a demokrácia működne. De a betelefonáltnak a 90-valahány százaléka szereplési mániából telefonál be. Az ember ott van a balta a telefon, vagy a fotel mellett, és azt esetleg bevághatja. Nyugodtan kérdezhet, de olyat mondjál, ami nyugodtan, tessék, mondtad, hogy van, tessék a többiek előtt, most egy gyónyál. Na mondjál.
Nem
fogsz jönni. Igen. Na mondjál, egyet mondjál. Nyugodtan, vagy kettőt, vagy ötöt, mondjál.
Az előbb már kérdeztem, de...
Mondtam neked, hogy nincsen megoldás. Én nem látok megoldást. Hát, nézd, hát kérdezted tőlem, hogy hol van megoldás, én válaszolok neked, és akkor te neked ez nem tetszik. Hát gondolkodj el magad. Van olyan, hogy elszánt érteni nem akarás. Úgy érzem, hogy ez előfordul ember, nálam is.
Nem, nem, csak én abban látom hiába valóságot egy kicsit, mert...
Mit látsz hiába valóságnak?
Hadd mondjam végig.
Jó.
Én kérdeztem valamit, ami mindenféle támadás nélkül volt, csak azért, mert alapvetően nem értek valamiről egyet, az még nem azt jelenti, hogy a másik részről így szurkapicka kell. Tudni, én nem szurkapickaként mondtam semmit.
Te nem értem.
Csak a szavaiból olyasmit érzek ki, hogy mintha ellenfél lennék, csak azért, mert más gondolok. Lehet, hogy...
Igen.
De...
És mindegy. Igen. Tudod mi a problémát? Hogy tanúk vannak arra, hogy én nem szurkapiszkálok. Kérdeztél tőlem valamit, és én arra válaszoltam. Ez a válasz te neked nem tetszett, és én megértem, hogy neked nem tetszett. De az, hogy én mást válaszoljak, mint amit valóban gondolok, a kedvedért mondjak valami hamisat és reményt, csillancsak fel ott, hogy nincsen semmi, de ezt nem várhatja el tőlem senki se. Gyerek, érezte valaki, hogy szurkapiszkálok én a válaszomba? Nincs. Tessék parancsolni. Magamat. Amit az előbb elmondtam. Én össztársadalmi megoldást nem látok sehol se. Burundiba se, bár lehet, hogy van ország, aki jobban áll, nagyobb az öntudata, hűségesebbek a felismert Istenhez, mint az átlag magyar. Ez nyilván, akkor jobban is állnak valamivel. De Jézus azt mondta, nyomorúságotok lesz itt a földön. De bízzatok, mert én meggyőztem a világot. Tehát az, hogy nyomorúságunk van a keresztényeknek, ez vele jár a Krisztus követéssel. Szenvedésbe áldozott gyönyörűség, a teljességgel vállalt keresztény lét a Krisztus követés. Nem látok emberi megoldás, hogy össztársadalmi felemelkedést mikor fogunk eredményezni a hűségünket, elmondtam. Csak az egyes ember hűségének van hozama, de hogy mikor tűnik fel az össztársadalmi kimutathatóságba, az nem a mi dolgunk. Ha függővé tesszük az, hogy ez is hűtlen meg, az is hűtlen meg, az is hűtlen, hát bolondon leszek én hűségesnek lenni. Ezt tudom mondani. Jézus, mondom, csak a hűség. Az segíthet. Valahol, valamikor érvényre fog jutni. Tehát az őrtálóknak, akik ezt tudják, és látják, hogy azt kell tenni, amit Jézus mondott, ahogy mondta, ahogy csinálta, azt le kell másolni. Nem ígérte azt, hogy a római elnyomásról fel fogtok szabadulni. Egyszer sem mondta. De az egyes ember életét megoldhatta, hogy már itt el a földön, és majd oda át. Erre kell figyelni, hogy mi lesz a következménye. Nem lehet feltételt szabni az Istennek, hogy hűséges vagyok, ez ismétlen magam. Tehát elmondtam. Lehet, hogy valami más hasonlóttal még körbe kellett volna járni, de lehetséges, hogy volt, aki megértette. Az, hogy emberi megoldás nincsen, az Isten kiiktatásával nem lehet semmit elérni a világban. A szocialistáknak az egyik kiáltványa 1860 körül kiadták, azóta a kiáltvány, így kezdődik a kiáltvány. Mi, szocialisták, elsősorban ateista társág vagyunk. Vagyis az összetartozásunknak a legmélyebb alapja az, hogy Isten nincsen. És mindent ide kellett felállítani, kimondani 4x2, 4,1%. Ebből nem lehet kiindulni. Másik. Tehát a kommunizmus az istentagadás fedőneve. A szocializmus istentagadás fedőneve. A baloldaliság istentagadás fedőneve. A baloldal mit akar? Semmit nem akar az Istentől. Megoldjuk mi, mert erősek vagyunk, és ügyesek vagyunk, és mi megoldjuk. Isten nem kell. Az, hogy van, hívő tagozat az MSZP-nek. Vicc. Viccnek jó, másnak nem. És a negyedik, a liberalizmus. Az Isten tagadás fedőneve. Nem kell az Isten, szabad akarok lenni. Nem kell, nem szükséges. Ők azt mondják a 2x2-re, menj a 2x2, most azt mondják, a legfinomabbat mondják, körülbelül 4. De nem igaz, mert nem körülbelül 4, hanem pontosan 4, radikálisan, tolerancia nélkül. És ezt nem szeretik, ez a tolerancia nélküleket, ezt a lazaságot, ezt a kígyózást. Liberális, minden, ami nekem kellem, és az kedves, az mehet, ami szenvedése jel, az nem mehet. Beadták ezt a cuccot az embereknek, egy boldogan szopja a fiatalság, az idősebb nevezik kevésbé, beadták, bevették emberek, nagyon sokan. Nincs megoldás. Én ezt láttam, parancsolj!
Egy másik dolgokat szeretnék kérdezni, hogy említettem azt, hogy elég sokáig délvonalban volt, és hogy volt egy olyan, amíg ön akarta elérni az embereket, aztán Istennel együtt tudott küzdeni a sportsikerekért, vagy nem tudom, hogy az úszó sportsikerekért, de ez az Isten együtt versenyzett, és na, lennék kíváncsi, hogy amikor abban hagyta az élsport, ugye az milyen volt a váltás, és hogy mennyire volt...
Milyen volt a?
Hát milyen volt váltan, amikor abban hagyta az élsportot, mennyire volt nehéz belőle a...
Nem, 34-35 éves voltam már 73-ban. 73 éves ember, az már elég öreg ahhoz, hogy adja be a versenyzést. Egyik napról a másikra nehezebben tudtam kipihenni magam, és másik, hogy a nyeréssel tele volt a padlás. Már nem vonzott az, hogy nyerjek még valamennyit. És akkor tudtam, mikor abba hagytam a versenyzést, hogy nekem a sportágban kell tevékenykedni, mert mindent elvégeztem, nem volt ellenfelem, testnevelés főiskolán mindent elvégeztem. Az a kötelességem, hogy a sportágban a szakmai irányítást átvegyem, nem volt rá ellenfél. És 10 évig vártam, hát ha alkalmazni fognak. 10 éven keresztül azt mondta, hogy bikbak vagy gyere be, te szerencsétlen. 1978-ban jött egy új államtitkár, úgy hívták, hogy Acél György. Nem. Az Acél György, úgy hívták, hogy Buda István. De Acél György felhomályosította őt, hogy mostantól kezdve az államtitkárnak a sportágok élére azokat kell tenni, akik a sportban elértek eredményeket. Egy helyen ezt nem lehet megcsinálni, az ötös a sportban, mert Balcó András részt vett, partnerje volt Kósa Ferencnek, mert küldetésfilmben részt vett, ez a Balcó egy rendes fickó lenne, de a Kósa Ferenc olyan minden hája megkent csibész, hogy ezért Balcónak nem lehet pozíciót adni a sportba. Ezt később tudtam meg, de hát óriási. Váratlan dolgok vannak, véletlenek nincsenek. Erre néhány hónapra egy szovjet filmes társaság küldőség járt Magyarországon. Az ő vezérük meglátogatta Acél Györgyöt, és megkérdezte tőle, hogy Kósa Ferenc miért nem készített filmeket. Azt mondta, hogy azért, mert elkészítette Balcóval a Küldetés című filmet. Ez a Kósa Ferenc egy rendes fickó lenne, de Balcó egy olyan minden hája megkent csibész, hogy ezért Kósa Ferenc nem készített filmet. Tehát én abban megtiszteltetésben részesültem, hogy magyar kultúrának, közéletnek élethalálra öt fején állt odaint, és azt mondja, hogy Balcó nem. De ezek után ez az államtitkár, Buda István, kirúgott engem az Ötös Szövetség elnökségéből, és egy egyszerű gittegy lett. Kirúgott onnan. És utána én elmentem belovaglónak, nem sértődtem meg. Belovaglónak mentem az Ötös Istálóhoz, ami egy portási vagy takarítói szint. Tudtam, hogy ez az egyetlen állás ott a legalján, ami miatt nem vághatják a fejemhez, hogy eladtam a lelkem tulajdonképpen szép állásért, nagy fizetésért. Mehettem volna is a válogatottal, de semmi beleszólásom nem lett volna. Csak ott partnerkedtem volna. Valami finom árulásba vettem volna részt. Lényeg az, hogy ott voltam 6 évig. Vártam, hát ha valamit szólnak. De nem szólt senki se. Tehát 10 évig vártam, 73-tól 83-ig, hát ha szóba jövök. És 73 nyarán mentem a munkahelyemre, olvastam a Népsportot, a Nemzeti Lovardában volt, naponta 5 lovat le kellett lelovagolni, az egy belovaglói mennyiség. Láttam benne egy cikket, az Ötösáról szól a cím, a kép, az aláírás. Salánki Miklós, azóta a Ötösának a felelőse. Ránéztem Bambán a cikkre, és tovább lapoztam. Olvastam a többi számot, atlétika, tenisz, úszás, ami érdekel, szerintem megértem. De jó ég, Ötösáról szóló cikket tovább lapoztam. Tudtam, hogy baj van. Azok az energiák, az akarás, ami addig bőségesen megvolt bennem, hogy várakozzak az Ötösa sportban vezető, szakmai vezetőposzt betöltésére, az akarást elállította valaki. Megvonta az akarást. Tudtam, ha akkor jön hozzám egy sportvezető, és annyit mondja, hogy Balcó elvtárs, tessék, akkor magad csinálja. Már nem lett volna szabad elvállalni, mivel minden megvolt a feladathoz, csak az erő, az energia, az ambíció, az nem volt meg. Autó, gyönyörű autó, de ha nincs benne üzemanyag, nem megy. És akkor megijedtem, hetekig nagyon nehezen aludtam el, ilyetten ébredtem, mi legyen. Akkor is volt már 5 gyerekünk, el kell tartani, és de ott nem, az 3000 forint a kezdetfizetés, és 4500-al fejeztem be. Akkor sem volt túl sok pénz. Lényeg az, hogy nehezen aludtam, mert kínlódtam, mi legyen. És akkor néhány hét után otthon ültem, nem csináltam semmit, és egyszer szóval örömnek, a derűnek, hogy olyan mértéket töltöttem, amit nem tudok elmondani, nem tudok kifejezni. Együtt jött egy elhatározással, hogy nekem ott kell hagyni ezt a belovaglói státust. Munkakönyvet el kell kérni, de azzal az elhatározással, amelynek a megszületét tapasztaltam magamba, életem hátralévő részében az Ötös sporttal foglalkozni nem kívánok. Se főfoglalkozás, se mellékfoglalás, se társadalom, mert sehogy se kész, befejeztem. 10 évig vártam az egyes sorszámommal. Semmit, csak amennyire, még a belovagló státusból is ki akartak rúgni, ki utálni pontosabban. Volt sporttársaim, aztán ellenségeim még vártak. És az óriási élmény volt, bementem a munkahelyemre, másnap munkakönyvet elkértem, nagy demizsont, bort vittem, kitöltöttem portásnak, igazgatónak, több istálló belovaglójának, szétosztottam a felszerelésemet köztük, örülök gyerek, hogy köztetek voltam, és örülök most, hogy elmegyek. Azóta én szellemi szabadfoglalkozás voltam, mert akkor volt egy rendelet, miszerint ha valaki fél éven keresztül 2500 forintos átlag jövedelmet tudott igazolni szellemi természetű tevékenységből, beütötték a személybe szellemi szabadfoglalkozásuk. És ettől mentes lettem a KMK-ságtól, ami az volt, hogy közveszélyes munkakerülő, amit börtönnel büntettek. Lényeg az, hogy így alakult, de bennem úgy fogalmazódott meg, mintha az Isten azt mondta volna, Bandi, szolgaságod évei kiteltek, és most szabad vagy. És valóban szabad is voltam, hivatásom az lett, elmentem közösségekkel, és elmondtam, hogy ne reménykedjenek a szocializmusba, nincs kilátás, mivel a szocializmus egy olyan berendezkedés, amely az Isten kiktatja, kizár dolog, hogy bármi jó legyen, azt mondta, hogy azt mondták a küldetés film kapcsán, ilyen film ankétokra jártam, ami 76-ban készült, Kósa Ferenccel, egy másfél órás film, azt mondták, hogy ez így nem lehetetlenség, nem lehet így fejjel falnak menni, különben is egy fecske nem csinál nyarat. Minden lesz, mondták, sok embernek két lábon járó lelkiismeret tudást lettem, azért, mert úgy éreztem, nekem nincsen veszíteni valóm. Egy kamerát a pofámnak szevegeznek, hát hagyd mondjam már, amit gondolok. Miért ne? És akkor azt mondták, hogy gondolj a trójai falóra, bevújt a kalóba, a falóba, behúzták a szerencsétlenek, bezártak, ott kiugrottak és elkezdtek csapkodni. Ez a süket duma. Tudjuk, ha valaki összehúzza magát egy szent cél érdekébe, utána nem tud már kinyújtózkodni. A cél nem szenteszti az eszközt. Nem lehet hamis eszközökkel igaz ügyet szolgálni. És ettől lettem aztán koposnyokú tyúk, mondták Balcó, vallásos őrületbe esett. De ha ők ezt nem mondták volna, és engem a keblükre öleltek volna, akkor megint baj lett volna. Tehát ez az élet azzal jár, hogy akik nagyon a másik oldalon vannak, azok gyűlölnek. De rám is vonatkozik, ok nélkül gyűlölték. Ez vele jár az üzlettel. Nincs üzlet kockázás nélkül. Jó hallottátok, kockázás, ismerős, nem? Nem? Nincs üzlet kockázás nélkül. Rejtőjenő, Péthó, Rejtőjenő. Füri Jimmyék mentek Chicagóba üzletet bonyolítani. És az üzleten pénzt szereztek és kockáztak. A kockák cinkeltek voltak, ebből nagy verekedés lett és lövöldözés. Olyan mérvű, hogyha megtudták, hogy Füli Jimmyék jönnek Chicagóba üzletet bonyolítani, a Meteorológiai Intézet ólom csapadékot jelzett. Erre mondta Füli Jimmy, nincs üzlet kockázás nélkül. Tehát a keresztény lét kockázattal jár. Ezért egy kis könyveske jelent meg tavaly júniusban, amit Kocsis L. Mihály nevű újságíró ismerősömmel, barátommal írtunk, és valami korábban, valami mással foglalkoztam, valamit le kellett írni valakiről, mással, egész mással, és egyszer csak teljesen független mindentől, nem is odaillő módon, egy mondat beesett a fejemen. Az úgy hangzott, a sport szenvedésbe ágyazott gyönyörűség. Ha! Gyorsan leírtam. És utána elkezdtem gondolkodni azon, hogy minden tevékenység, amit valaki a lelkiismerete meggyőződése mentében él és csinál, az szükségszerűen szenvedéssel jár. Csak az akkor válik ilyenné, ha rájön az ember, hogy a meggyőződés, amit követett, téves. Ha nem a meggyőződése szerint él az ember, nem derül ki, hogy téves vagy nem téves. És itt van a nagy baj. Ki tudja mondani valaki azt, hogy tévedtem, vagy nem? Ha nem tudja kimondani, az halál. De az embernek a meggyőződése van oda a követésre, csak egy idő után kiderül, hogy a meggyőződés vakvezető gyanánt viszi az embert világosságról világosságra. És az a nagy pillanat, amikor észrevesz az ember, hogy az a meggyőződés, amit követett, amikor az objektív igazsággal találkozik a meggyőződése, nem valamit követett, hanem valakit követett. Ez a nagy fordulat. Vagyis az Isten a szent lelkén keresztül meggyőződésre, meggyőződésre visz valakit. Ha itten van ilyen elszánt, görcsös, én már pedig nem tévedhetek, legalább magamba bízzak, senkiben nem bízok, már magamban nem engedem, akkor az meghalt. Kész. Nem tud alakít, nem tud változtatni. Az, hogy kimondom, tévedtem, nem könnyű dolog. De az Isten nélkül, Istennel való kapcsolat nélkül ezt nem lehet. Az Isten előtt az ember nem lehet okos. Még szép se lehet. Szép lehet, de okos nem. Tehát ott valamit le kell adni. A dőfös énnek meg kell semmisülni, azt azt annak takarodjat kell inteni. És az szépen el is tűnik. Nem akarja az ember a lelke mélyén a trónról az Istent lepofozni, ha megizlelte. Tehát így volt aztán, hogy én eljöttem onnan, és nem úgy alakult az életem, hogy szerettem volna, de most már nagyon örülök annak, hogy nem úgy alakult. Máshogy alakult, és sokkal jobban. Ha az ember ezt végéli, hogy megtesz mindent, amit tőle telhető, jogosítványa támad arra, hogy az Isten elé álljon, és azt mondja, Uram, én mindent megtettem, ami tőlem telik. Nekem semmi nem sikerült. De ígéretet szerint most te következ. És ilyenkor mindig hoz egy döntést, ami sokkal jobb és egészen más, mint el tudnánk képzelni. Ez történt velem is. Mindent megtettem annak érdekében, például, hogy a nem tudom, vívásra átértem. Ez a pályaválasztásnál. Én kis naív, azt hittem, hogy az objektív mutatók alapján senki nem előz meg arra feladat, hogy a szövetségi kapitánynak az ötös sportba. És azt sem mondták, hogy bikmak, amit említettem. De azt tudtam, nekem nem kell ügyeskedni, nyalizni, valamit manipulálni, egy pártitkát meghívni valami gyerekemhez keresztapának, annak kedve, hogy én legyek a szövetségi kapitány. Az alkalmasságom, amit játszottam volna el, mint az az ember, aki elmegy bifsztek vacsorára, nem adda rá, hanem a félig sült marhahús vacsorára, és a ruhatárba a protézisit is leadja. Alkalmatlanná válik arra, hogy elfogyassza a bifszteket. Tehát nem lehet az alkalmasságra, az embernek vigyázni kell. És nem egy valakinek, például a munkahelyén, vagy egy sportolónak, nem csak az edzésen és a versenyen kell készülni, vagy mérkőzésen erre a feladatra, hogy az alkalmasságát őrzi, 24 órán keresztül kell az alkalmasságot. Valami kifejezhetetlent őrizni kell. Valamit lehet méltóságnak mondani, lehet valami szelíd fölénynek, vagy hatalomnak, vagy valami olyannak, amit az ember megízlelhet. Erre készülni kell. 24 órán keresztül. Ezért volt Puskás Ferenc, megkapta a labdarúgós, magyar labdarúgó válogatott vezéregyénisének Puskás Ferencet, és ő 24 órán keresztül őrizte ezt a többletállapotot. Amikor találkozott Rákosi Mátyással, egy mérkőzés volt a Népstadionban, és Rákosi Mátyás bement az öltözőbe a mérkőzés után, nyilván az aranylábú fiúknak gratulálni, és ott magát is eladni. Puskás nagyon jól tudta, hogy neki nem lehet ottan, az egy jó napot, Rákosi elvtárs, örülök, hogy itt vár, győztünk, igen, de hát az a harmadik gól, egy kicsit szerencsés, de mégis nem lehet így bratyizni, mutyizni. Ben volt Puskás már az öltözőbe, és hallotta, hogy Rákosi bejött a slepjével. És volt a csapatban egy focista, akit úgy hívtak, hogy Rákosi. És az öltözőből kikiabált, vagy a zuhanyból kikiabált, hogy Rákosi, izéld meg, hangosan, megfagyott mindenki a vér, megállt a kis születet tartott, és azt mondta, hozd be a törülközőm! Rákosi felismert, a focista Rákosi, felismerte, igen, öcsikém, hozom. De megtörtént az ütközet, kimondta Rákosinak, hogy mit csináljon. És a másik, erre nem lehet felkészülni tételesen, hogy majd egy ilyen helyzet adódik, akkor majd ezt fogom bedobni. Nem, ez készen létet feltételez. 24 órában keresztül, és ettől volt az, hogy ott pályán voltak, és mindenki tudta, van egy ember, aki nem fél. Aki tudja a szakmáját, és nem fél. Tehát az alkalmasságát őrizte. Ilyen, tehát 24 órán keresztül őrizte, nem csak a focipályán, közben is. Másik alkalommal volt az, hogy az eligazítás volt a Vörös Csillagszállóba, és azt mondta a Sebes Gusztáv, hogy holnap reggel 8 órakor indulunk ezzel a pályára, edzőmérkőzést fogunk játszani ezzel és ezzel. Hátul Puskás megszólalt. Guszti bácsi, inkább 9-kor menjünk. Nem lehet, meg van beszélve, meg a késő, de 9-kor megyünk, 8-kor megyünk. A Puskás azt mondta, Guszti bácsi, legyen az 9. Sebes Gusztának volt annyi intelligenciája, hogy nem lőtte ki a vadludak közül a vezér ludat. Nagyon ütött az asztal, és azt mondta, ha én egyszer azt mondom, hogy 9-kor, akkor 9-kor. Ez az első felület, de akkor azóta a többiek felálltak, és azt mondták, értettük Guszti bácsi, ha Guszti bácsi azt mondja, hogy 9-kor, akkor 9-kor. Tehát nem hagyták cserbe, ott voltak, tudták, hogy nekik a puskát nem szabad cserbe hagyni. Amikor pályán voltak, volt készenlétük, és érezték, fölényük volt. Erre a fölényre a keresztény embernek is ügyelni kell. Munkahelyén, utcán, szűkebb és tágabb keresztény közösségébe. Nem gőg, nem büszkeség, hanem valami olyan méltóság, amit Jézus is produkált. Jézus hagyta, hogy megfeszítsék, töviskoronát húzzanak a fejébe, leköpdösnék, arcul ütötték. Olvassátok ezzel a szemmel a Bibliát, soha nem engedte, hogy hülyének nézzék. Mindig válaszolt úgy, a farizeusok küldtek ilyen izét, utána ilyen kíbereket, meg ilyen provokátorokat. Azon egy idő után már nem is merték kísérteni, mert olyan válaszokat kaptak, hogy falral távoztak. Tehát az keresztény ebben nem az a keresztény, aki mameluk. Aki itt van a feje, oda lehet pakolni nyugodtan. Nem. Szükséges valamilyen szilárdság, nem lehet szavakkal kifejezni. Semmiképpen nem gőg, nem büszkeség. Valami szilárdság, de ez a szilárdság csak az Istentől jött az emberbe, a Szentlélek által. Ha erre nem tartunk igényt, megoldom én anélkül, nem szükséges nekem ilyen bankó, az úgy jár, mint mindenki járt, aki az Isten nélkül kívánja megoldani a megoldhatatlan. Van-e valakinek még kérdése? Tessék, van.
Valami ilyesmi hangzott el, hogy Isten elsősorban az emberiséget népeknek tekinti, nemzeteknek tekinti. Biblia alapján akkor mit jelent az, hogy a Jézusban nincsen különbség, se zsidó, se görög, se semmi más között? Ez mintha lényegtelen lenne.
Nem egészen így van. Azt jelenti, nem előbbre való a görög, a zsidó, vagy ez, vagy az. Nem előbbre való egyik se. Nincsen előjog. Ezt jelenti. Semmi más. Van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, köszönöm szépen azt. Tessék, valamit, hogy bocsánat.
Nem kérdés. De talán ebben a körben szabad elmondani, amit itt Barcó András most elmondott, az mit jelent a butának, az akkori fiatalságnak, a dégenerációnak, amik a arany érmeket rakták a nyakába, és utána pedig vívta a maga küzdelmeit.
Utána mit jön vissza?
Vívta a maga küzdelmeit.
Ja, vívta.
Bennünket pedig megerősített abban, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, és talán ez a közösség, aki most együtt van, tudhatja, mit jelentett, hogy a 60-as 70-es években az, hogy ha a templomba jársz, ha itt való leszel, akkor nem fognak engedni tovább tanulni, és hogyan kapod a rosszabb jegyeket. És az én számomra azt jelentette, hogy nem emberektől, hanem Istentől függünk, és ettől kezdve én még bátrabban mentem a templomba, és nem a táskámat tettem a könyvemet, az imakönyvemet, hanem vittem fölötte, nem titkolva soha sem. És ez az, hogy soha nem bántak meg. De valahol
megbántottak bennünket?
Bátorított bennünket.
Bátorított. Ja, én bátorítom. Ha én ezt tudom. Most már tudom.
De most már... Mondja, hogy akkor, amikor Taliba költöttünk, akkor egy keresztény idős bácsi olyan boldogan mit ki oda egy vagy, jöjjünk ide, nézzük meg, hogy itt gyakorolta Barcó András maga a kemény gyakorlatát.
Igen.
És az egy olyan hely az ő számára, hogy innét indult el győzni.
Igen, csak az a fontos, hogy ha valami jót tettem, azt nem én vagyok a indukálója. Ha nem mutatok magamon túl, hogy ő az érdemszerző, ő adott meg minden kelléket, képességet, ezt, azt és az akarást is ő adta, akkor én leterhelem magamat, és elkezdek magamra mutogatni, és abban a pillanatban meglopom az Istent. Aki azt mondja, a dicsőséget senkivel meg nem osztom. Nem lehet meglopni őt így, hogy ez az 5% ezt én adtam hozzá, nem igaz. Mindent kaptam, mind van, amit nem kaptál. Nagy termentesülés. Van még valakinek kérdése, megjegyzése? Amennyiben nincs, köszönöm szépen a figyelmet.
Én szeretném megköszönni, és egy dolgot mondanék még, hogy számomra az egy nagyon nagy tanulsága volt ennek a mai estének, többek között, hogy az Istenre figyelve az ember kihúzta. nagyon fontos, hogy húzza ki a derekát és tekintsen föl.
Balcó András, 2006. március 13.